Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai Unisexben, a klasszikus társadalmi patriarchális berendezkedésről fogunk beszélni, vagyis arról, hogy miért van az, hogy hát hagyományosan és még a mai napig is a férfiak irányítják a fő pozíciókat és a társadalmat. Erről már többször volt szó, most viszont egy pszichológiai szempontból fogjuk megközelíteni a kérdést Kökény Tibor pszichológussal, aki sok érdekes kísérletet is hoz nekünk, amik arról fognak szólni, vagy arról szóltak, ezek egyébként már viszonylag régebbi kísérletek. Miért van az, hogy a hatalom vagy a tekintély az annyira befolyásolni tud bennünket, hogy akár olyan dolgokat is megteszünk, ami az erkölcsi értékért ítéletünkkel nem összeegyeztethető, és hogy ez kapcsolódik ahhoz, hogy miért van az, hogy ez a férfi tekintélyelvűség még mindig létezik Magyarországon. Viszont ezt majd akkor Kökény Tiborral fogjuk kibeszélni, és most egy kicsit ellenpontozva ezt a témát, hogy nem, ugye nem feltétlenül mindig csak arról van szó, hogy a férfiak mi az, amit ledominálnak, hanem vannak olyan témák, és olyan nagyon fontos területei az életnek, amiből viszont a férfiakat hagyjuk ki, és erre az egyik hallgatónk is felhívta a figyelmünket múlt héten, amikor ugye egy pár szóban beszélgettünk az örökbeadásról. Nem az örökbefogadásról, hanem ugye egy történetet meséltem el egy lányról, aki örökbeadta a gyerekét, és nem emlékszem, hogy én azt akkor említettem-e, de ez a lány nekem amúgy mesélte, hogy a baba egy egyészakás kapcsolatból volt, és amúgy az apa nem tud arról, hogy gyereke született, nem is voltak kapcsolatban egymással, tehát talán lehet, hogy nem is cseréltek ők így kontaktot, de a lényeg, hogy nem tudott róla. És én elgondolkoztam most ezen, hogy mik ezek a témák, amik nagyon fontosak, és a férfiak mégiscsak kimaradnak belőlük. Valóban az örökbeadás ilyen, szerintem az abortusz is sokszor ilyen, és a meddőség a másik, ami nem úgy maradnak ki belőle, hogy nem is tudnak róla természetesen, hanem én azt látom sokszor, és ezt most a környezetemben saját tapasztalatból látom, hogy a férfiaknak a lelki érintettségét, vagy az ő megélésüket, azt huszadrangúnak kezelik a nőhöz képest, holott szerintem egy férfi számára is ugyanilyen veszteséggel jár az, hogyha ha kiderül, hogy nem lehet mondjuk babájuk.
Igen, minthogyha arról szólnának ezek a történetek, hogy a hasonló sztorikban a férfiak akkor lehetnek érzelmileg érintettek, hogyha mondjuk miattuk nem születhet gyerek. Mármint abban az értelemben, hogy sterilek, vagy valami gond velük van. De igen, alapvetően nyilván az van, hogyha a meddőség, ugye hát az a nőket érinti, de nyilván a párkapcsolatban mind a két felet érinti, de ugyanakkor nyilván az úgynevezett aktív fél az a nő, tehát mindig a nőért aggódik mindenki egy ilyen helyzetben, de a meddőségből fakadó hiány az mindkét embernek a problémája, gondolom erre gondolsz, hogy...
Igen, mert hogy nekem egy egész olyan konkrét példám van erre, hogy az ismerősömnek kiderült, hogy úgy néz ki, hogy valószínűleg egyébként a női oldalról van a probléma, de úgy néz ki, hogy nem lehet gyerekük. Egyébként endometriózis miatt, amivel szintén tervezünk majd foglalkozni az adásban, mert nagyon sok nőt érint, és hogy őket megkereste, nem tudom milyen úton, módon valamilyen pszichológiai kutatócsoport, és kitöltöttek egy tesztet azzal kapcsolatban, hogy lelkileg mennyire érinti őket ez a veszteség, és hát most több eszembe fogalmaztam, pedig nem kellett volna, mert hogy egy darab kérdés sem volt a férfinak. Tehát, hogy ezt abszolút egyedül a nőnek kellett kitölteni, holott a pszichológiai csoportban párok vesznek részt, és pont az a lényeg, hogy ez a veszteségfeldolgozás a párokat érinti, és hogy akkor mindegyik fél legyen ott és vegyen részt, és a párok egymással is megbeszélik az őket ért veszteséget, és hogy ez szerintem, és láttam is, meg mondta is itt a férfi tagja ennek a házasságnak, hogy ez azért így neki nagyon rosszul esett, hogy az ő oldala nincs abszolút ebben benne, főleg egy olyan helyzetben, amikor elvileg ez a csoport mindenkinek, hát szerintem mondhatjuk azt, hogy gyászfeldolgozásával foglalkozik.
És valamennyire ennek utána járt, hogy megkérdezte, vagy nyobozott valamit, hogy ez miért van?
Most még egyelőre nem, mert amúgy beválasztották őket ebbe a csoportba, az is egy kicsit olyan furcsa volt, hogy ilyen kategóriákat állítottak föl, egyes, kettes, hármas, és akkor ők a legsúlyosabb hármasba vannak benne, mert annyira megviseli őket ez a dolog, ez alapján, a pár kérdés alapján, amit föltettek. Ami egyébként lehet, hogy ez szakmailag alátámasztott, csak nyilvánvalóan egy ilyen párnak, amikor utána ugye visszakapott következő héten az eredményt, hogy hát ti a legsúlyosabbak vagytok, ebben a helyzetben nem biztos, hogy a legfelemelőbb érzés, szóval ők el is gondolkoztak rajta, hogy úgy egyáltalán elmenjenek erre a foglalkozásra. De én szerintem, hogyha a cikkeket keresünk ezzel a témával kapcsolatban, akkor is nagyon kevésszer hallunk arról, hogy mi a férfinak a megélése. Nyilván, hogyha egy jól működő kapcsolatról van szó, akkor ott a férfi meg a nő ezt egymással meg tudják beszélni. Meg nem tudom, hogy te láttad-e a Pataki Zitáék sorozatát, ami ugye azért elég közvetlenül és elég személyes módon mutatja be azt, hogy ők dolgozták fel azt, hogy nem jött össze végül is a baba, és engedték el azt, hogy ők nem is akarnak örökbe fogadni.
Igen, hallottam róla, vagy hát láttam több riportot is. És ők milyen sorozatot csináltak ebből?
Ők a YouTube-on csináltak egy volt, én úgy emlékszem, sok részét megnéztem, hogy még akkor kezdték el, amikor még volt esély, meg akkor jártak az orvoshoz, az is benne volt, amikor megmondták nekik, hogy végül nem lehet, és akkor az utolsó rész egy ilyen nagyon szép szertartásos jelenet volt, ahol gyertyát gyújtottak, és akkor valahogy így ezzel ők így ketten elbúcsúztak ettől a lehetőségtől, vagy hogy úgy elengedték együtt ezt a dolgot, ami szerintem nagyon jó, hogyha egy pár képes erre, hogy akár ilyen szimbolikusan is meg tudja ezt tenni, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy férfi ezt úgy kibeszéli abban az esetben, hogyha azt is éreztetik vele, hogy ez nem az ő vesztesége. Mert azért szerintem sokszor ez van.
Hát pláne, hogy ebben az esetben, amit meséltél, igény is van rá, vagy lett volna rá, hogy foglalkozzanak az ő fájdalmával is, mert gondolom vannak olyan férfiak, meg vannak olyan emberek, akik nem feltétlenül akarnak, akiknek mondjuk jó is az esetleg, hogy egy ilyen kérdőívnél egybeolvasztják őket a feleségével, de hogy ez pontosan miért lett, azt én nem tudom, arról neked van információ, hogy ez külföldön is így van? Mármint, hogy ott is inkább a nőre van szabva ez a fajta pszichológiai segítség?
Nem tudom, hogy a gyakorlat mi, de azt gondolnám, hogy azért alapvetően, hogyha meddőségről van szó, eleve a szót szerintem nőhöz kötjük.
Igen.
Tehát, hogy szerintem
csak a gyermek meg közös.
Igen.
Ugye?
Igen, tehát, hogy itt azért az alapvető probléma az valóban ezzel van. Nem tudom, tehát, hogy én szerintem egy picit ez meg a diszkriminációnak a másik oldala, hogy valóban én azt, lehet, hogy azt érezném férfiként, hogy nekem nincs jogom ahhoz, hogy én ezen úgy kiboruljak, hiszen ez nem az én testem, nem az én testemmel történik. Valamiért a nőkhöz kapcsoljuk jobban azt, hogyha gyerekveszteségről van szó, holott ez szerintem butaság. Ráadásul pont ebben a párban, akiket én ismerek, ott a férfi akar sokkal jobban gyereket. Tehát, hogy inkább a nő úgy ment ebbe bele, hogy gondolkozott rajta, és neki egy megerősítés volt, hogy talált egy olyan párt, aki azt mondta, hogy ő nagyon szeretne, de ő meg lett volna anélkül, hogy legyen gyereke. Szerintem itt pont nekik kell ezt, itt pont a férfinak kellene ezt úgy feldolgozni, hogy egy kicsit jobban kellene vele foglalkozni. Ők amúgy pont most házat néznek, és akkor úgy néztek, hogy ugye gyerekszoba legyen. Szóval,
hogy ez egy nagyon friss történet, amit
igen,
mondasz.
Igen, ez egy pár hetes történet, úgyhogy így viszonylag közelről nézem végig. A másik meg ez az örökbefogadás, amivel ugye, vagy örökbeadás, amivel kapcsolatban a hallgatónk is betelefonált. Ez ugye nyilván több kérdést is felvet, mert itt nem csak arról van szó, hogy ha adott esetben mondjuk teherbe esik egy nő, és örökbeadja a gyerekét, és erről nem szól a férfinak. Nyilván van olyan eset, mondom, hogy nem is tud vele kapcsolatba lépni, vagy úgy érzi, hogy Hát szerintem inkább benne van az, hogy úgy érzi, hogy ez ilyen kellemetlen, vagy hát egy idegen embernek mondjuk egy éjszakás kapcsolatban erről szólni.
Ez benyomás csak egyébként, bocsánat, nem, tehát nekem semmiféle adatok nem állnak a rendelkezésemre, csak ez most eszembe jutott, hogy az ilyen örökbeadásoknál gondolom én, vagy nekem tényleg ez a benyomásom azok alapján, amit beszélgettünk meg, amit hallottam, hogy ezek a legtöbb esetben, tehát az elsőprő esetben úgy van, hogy egy egyedülálló, valamilyen módon vagy okból egyedülálló anyuka szokott így dönteni, hogy örökbe adja a gyerekét. Nem, tehát ott már eleve arról van szó a legtöbb esetben, hogy nincs férfi. Hogy most azért nincs, mert nem szólt az egy éjszakás kalandnak, vagy azért, mert nem is akar részt venni. Szóval, hogy olyanról én nem nagyon hallottam, vagy biztos van ilyen is egyébként, de az esetek többségében nem erről van szó,
sokszor
hogy párok döntenének úgy, hogy...
De sokszor előfordul, ahol sok gyerek van, és olyan szegénységben élnek, hogy ugye hát itt voltak a dula szolgálattól is, tudod, emlékszel a beszélgetésre, és akkor szóba is került, hogy hát ugye vannak azért olyan közösségek, ahol mondjuk a védekezés az teljesen szembe megy az alapértékekkel, és akkor ott születik a 9., 10., 11. gyerek. Amikor egyébként én forgattam erről a témáról, akkor az első alanyom, az örökbeadó alanyom, az egy 9 gyerekes anyuka lett volna, aki éppen előző héten hozta el a babáját. 3-at tartottak meg. Azt hiszem, hogy 3-4-et sikerült így a rokonság között elhelyezni, de ebben nem vagyok biztos, de az utolsó 2-3-at már örökbe adták abszolút ilyen külső örökbeadással.
És önk sem nő képviseli ezt az ügyet, akár a nyilvánosság felé, és tehát a férfi ebben a történetben sem.
Egyébként nemet mondott ő végül, mert azt mondták, hogy annyira sírna, hogy meg ott fél, hogy a faluban megszégyenül.
Nyilván... De a férfi meg sem jelent a kommunikációban?
Én nem hallottam a férfinak a részvételéről. Én szerintem az ilyen esetekben azért az van, hogy akik mondjuk ezt így kezelik, hogy a védekezés az nem oké, az valószínűleg azt is úgy kezeli, hogy a gyerekekkel...
Ez nem az ő dolga.
Igen, a gyerekekkel amúgy is, az megtartott gyerekekkel is a nőnek kell foglalkoznia, illetve a már továbbadott vagy örökbeadott gyerekek ügyét is a nőnek kell intéznie.
Igen, én is valami ilyesmire céloztam az előbb, hogy elképzelhető, hogy ezeknek az eseteknek a többségében inkább arról van szó, hogy a férfi ki akar maradni. Most a beszélgetésünk elején említett példánál, ahol nem értesítette a férfit a nő arról, hogy teherbe esett, hát ott is lehet arról szó, hogy esetleg azért nem szólt neki, mert azt gondolta, hogy reménytelen a dolog, vagy nem. Tehát, hogy ezek nyilván nagyon egyéni, meg speciális emberi kapcsolatok, mindegyiknek megvannak a saját válaszai, de egyébként igen, abban tök igazad van, hogy lehet hal. Szóval, hogy én is azt tapasztalom, hogy ezeknél a történeteknél általában a nők állnak ki, vagy a nyilvánosság elé, vagy tehát, hogy alapvetően velük azonosítjuk ilyenkor ezeket.
Igen, mondjuk azért számomra itt felvetődik az a kérdés is, hogy itt nem csak az apáról és az anyáról van szó abban az esetben, hogy az apának nem szólt, hanem arról is, hogy ennek a gyereknek az aktájában nem kerülnek be az apa adatai, amennyiben ugye beírja, hogy ismeretlen. És azért akár a nyílt, akár a zárt örökbefogadásnál az örökbefogadó szülőknek kötelezettsége is van arra, hogyha a gyerek kapcsolatba szeretne lépni, azt hiszem a 14. életévét betöltött gyerek, kérvényezheti azt, hogy kapcsolatba lépjen ugye a vér szerinti szüleivel, vagy az életadó szüleivel, ahogy mondják. Ebben az esetben ugye az apa nem kerül be. Tehát nyilvánvalóan, ha mondjuk megkeresi majd az anyát, ez a kérdés is el fog hangzani, hogy akkor nem tudom, hogy egy 14 éves gyereknek hogy lehet ezekre a kérdésekre úgy válaszolni, hogy az úgy rendben legyen, és hogy akkor mondjuk a gyerek szempontjait nézve az milyen, hogy ő tényleg nem fogja megtudni, mert 14 év múlva már egészen biztos, hogy semmiféle módon nem lesz elérhető ez az egyészakás kapcsolat, nem tudom.
Hát vagy nagyon nagy szerencse kell hozzá, vagy akár, hát igen, szerencse kell hozzá, mert így a semmiből nyilván nehéz.
Igen, ugyanakkor szerintem az is egy másik kérdés, hogyha mégiscsak megkereste volna, vagy szólt volna az apának ez a lány, attól még, hogyha mondjuk az apa azt mondja, hogy már pedig tartjuk a gyereket, vagy tartsd meg a gyereket, akkor kin lett volna a felelősség. Tehát akkor mondjuk azt mondja a férfi, hogy ő magához veszi, az egy jó opció, csak ugye ritkább, vagy pedig mondjuk azt várná el, lehet, hogy ez inkább az abortusz kérdésében érdekesebb, nem is az örökbeadásnál, hogy amennyiben azt mondja, hogy ne legyen abortusz, akkor ha a nő nem akarja vállalni a gyereket, akkor mi lesz a végeredmény, kin fog a végén maradni a gyerek, hogyha mégis megtartják?
Hát igen, és ezekre szerintem szintúgy nem lehet általános válaszokat adni, mert valószínűleg, sőt, biztos így van, mindegyik eset más és más. De valóban ez elgondolkodtató, hogy ezeknél a történeteknél a szorosabb vagy lazább kapcsolatban lévő, nem tudom én, párok, mint hogyha így elválasztódni látszanak. Tehát, hogy ilyenkor, ez valószínűleg a felelősséggel van tényleg kapcsolatban, hogy ilyenkor akár öntudatlanul is, nem tudom, a férfiak rátolják a nőkre, de ez nyilván tényleg azért nem ennyire egyszerű. Meg tényleg nem lehet szerintem ezekre általános megalapításokat tenni.
Minden esetre most nyilván én ezt csak így női fejjel tudom nézni, csak megpróbálom magam beleképzelni egy olyan férfinak a helyzetébe, aki nem tud arról, hogy él egy gyerekkel valahol a nagyvilágban. Tehát, hogy azért ez valahogy így mégiscsak nincs jól, nem?
Hát szerintem sincs jól, meg alapvetően, ugye erről már sokszor beszéltünk az adásban, hogy egyáltalán nincs jól, semmilyen tekintetben sem a védekezés, sem az abortusz, sem más ügyben nincs jól, hogyha bárki is egyedül van hagyva, vagy nincsen tiszteletben tartva, vagy nem számolnak vele. Hát az a férfi, aki úgy éli az életét, hogy nem tudja, hogy van egy-kettő gyereke a világban, hát annak a helyzete onnantól kezdve bonyolult, ha ezt megtudja. addig nyilván nem az, és hát nyilván azért sokan vannak így, bár erről teljesen értelemszerűen számok sincsenek.
Hát igen, az egyrészt, hogy ugye számok sincsenek. Valóban egy nagyon nagy kérdés az, hogy nyilván az adott férfitől is függ, hogy ő hogyan reagálna erre, de én azért el tudom képzelni azt, hogy simán lehet olyan, aki azt mondja, hogy ő mondjuk gondoskodott volna róla, vagy ő megtartotta volna.
Én is el tudom képzelni, de ezzel együtt természetesen azt is el tudom képzelni, hogy abban a történetben, amit meséltél, meg esetleg jogosan gondolta a nő azt, hogy felesleges neki szólni. Meg nyilván ő meghozott egy nagyon nehéz döntést, azon lehet vitatkozni, bár azt sem tudom, hogy hova vezet, hogy ez csak az ő döntése, tehát hogy joga van-e titkolózni, de meghozott egy döntést, és nyilván, hogyha szólna az apukának, nem tudom, hogy milyen százalékban, de azért benne van annak a lehetősége, hogy ő más véleményen lenne, hogy te is utaltál rá az előbb, hogy mást képzel erről az egészről, és el tudom képzelni, hogy ilyenkor azt gondolja másik fél a nő, hogy csak bonyolítaná a helyzetet. Ugyanakkor meg soha nem lehet tudni. Tehát én azt gondolom, hogy abból olyan nagy baj soha nem lehet, hogyha két ember, akinek ráadásul meg köze van egymáshoz, egy nagyon konkrét szempontból, hogy azok mondjuk beszélgetnek. És mert mindegyik helyzetre szerintem speciális megoldás van, abból adódóan, hogy más-más emberekről beszélünk.
Igen, amúgy ezt alapvetően én is így gondolom. Mesélted egyszer, hogy neked örökbefogadott a húgod?
Igen, van örökbefogadott húgom, van vérszerinti húgom is, és van egy örökbefogadott húgom, aki 3 éves volt, amikor szüleim örökbefogadták, és még utána is voltak a háznál gyerekek, mert hogy az anyám meg az apám hivatásos nevelőszülőként is dolgozott.
És például az örökbefogadott húgod, ő megkereste a vérszerinti szüleit?
Úgy tudom, hogy igen. Úgy tudom, hogy igen, hát az apjáról nem tudni semmit, az édesanyját megkereste. De olyan nagyon sokat nem mondott, meg én olyan nagyon nem is, nem tudom, én nem azt, hogy nem kíváncsiskodtam, de nem, egy bizonyos határon nem mentem túl, mert az egész helyzet olyan volt, hogy abban úgy nagyon erősen lehetett érezni, hogy ez az ő magánügye. De felnőtt koráig nem találkozott velük. Úgy tudom, én egészen picike volt még, amikor hozzánk került.
És akkor te is még otthon laktál, amikor nevelőszülőként...
Hogyne, 16 16 vagy 17 éves voltam, amikor ez az egész elkezdődött. Igazából már korábban elkezdődött, mert a szüleim gyámjai lettek édesanyám öccsének a lányának, és akkor az egész kapcsolat igazából a Givivel az így indult. És az a húgom, akit örökbe fogadtak, hát ő sem úgy került először hozzánk, hogy őt örökbe fogadják a szülénk, hanem mint nevelőszülők vállalták, de olyan hamar, olyan nagy lett a szerelem mindenkivel, meg annyira mindenki szerette őt, hogy ez nem is volt kérdés. Ez viszonylag hamar megtörtént. Nem tudom, kedves hallgatók, ezt mennyire tudják, kicsit evidensnek is tűnik, de azért elmondom, hogy a nevelőszülőség és az örökbefogadás között praktikusan az a nagy különbség, hogyha valaki örökbe fogad valakit, akkor az onta kezdve az azt jelenti, hogy a nevére veszi, tehát törvény szerint az ő gyermekének számít, és onnantól kezdve ugye csak azokat a támogatásokat kapja meg, csak azokkal a dolgokkal élhet, amivel akkor élne, hogyha vér szerinti gyermeke lenne. Míg a nevelő szülői státusz, az ugye egy ilyen ideiglenes státusz igazából, a szülői viszony tekintve, és hát ennek megvannak a mindenféle vonzatai, mármint hogy ez tulajdonképpen egy munkának számít, ebből adódóan van érte fizetés, egészen nevetséges, és ez több adást is megérte ez a téma egyébként, hogy nyilván kapnak mindenféle összegeket a gyerekek után, ilyen rettenetesen rondán hangzik, de szokták ezt a kifejezést használni, hogy fejpénzt, és hát vannak olyan nevelőszülők is, akik azért hoznak ki rengeteg gyereket, akár még egy külön házat is vesznek, ezért, hogy minél több legyen ez a támogatás, de a többségnél általában, én legalábbis amikor még valamennyire volt rálátásom erre a dologra, akkor én azt láttam, hogy azok, akik valóban gyereket szeret, tehát hogy kétféle felfogás létezik, az egyik, hogy egy munka, én nevelőszülő vagyok, a másik meg az, hogy szülő szeretnék lenni. És annak általában az szokott lenni a vége, vagy a legtöbbször, hogy örökbe fogadják azt a gyereket.
Hát most jelenleg, ha jól tudom, akkor 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Az egyik oka lehet, én nem tudom, hogy most mennyit kap egy nevelőszülő, ennek nem néztem
utána. Most én sem tudom, hogy már mennyit.
De azt viszont tudom, hogy a képzésük az nagyon nem jó, és hogy ennek több oka is van. A leginkább ugye nyilván ott is a szakember és a pénzhiány. Tehát, hogy azért egy nevelőszülőt igenis fel kell készíteni arra a feladatra, amit fog csinálni, hiszen szeretettel kell nevelni, de és fontos, hogy kialakuljon természetesen a kötődés, mert az úgy jó, de itt egy borzasztó, hát ez egy tragédia, vagy egy krízishelyzet, inkább így szokták mondani, ez egy krízishelyzet, amikor ugye elszakad aztán a gyerek a nevelőszülőtől, és hát nem csak a gyereknek, hanem a nevelőszülőnek is, és nagyon fontos, hogy van ez az egész folyamat előtte előkészítve, tehát hogy ugye már folyamatosan jó mondogatni azt, hogy itt vagyunk neked, és hogy vigyázzunk rád, ameddig nem lesznek saját szülei, tehát hogy ezt nem lehet csak úgy csinálni, hogy valaki szívszeretetből azt mondja, hogy akkor, na most akkor én ezt szeretném csinálni, mert abban komoly problémák lehetnek.
Komoly problémák lehetnek, meg elviekben ez nem is annyira egyszerű. Mármint, hogy ez nem úgy van, hogy az ember bemegy a hivatalba, és akkor azt mondja, hogy én nevelőszülő akarok lenni. Vannak képzések, meg mindenféle, nem tudom, mindenféle ilyen kvázi vizsgákon kell végigmennie az embernek, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy én nem tapasztaltam azt, hogy ez ugyanolyan ilyen korrupált, korrupcióval alaposan kitömött dolog, mint nagyon-nagyon sok minden más. De azért nyilván megvannak a nagy sikertörténetei, meg vannak azok a sztorik is ebben, amik felemelőek, meg amik szépek, de hát ezt ugye nem, gondolom nem kell hangsúlyozni a kedves hallgatóknak, hogy a gyermekvédelem Magyarországon meglehetősen rossz állapotban van, és hát a nevelőszülői jelenség is, vagy a nevelőszülők világa is a gyermekvédelemhez tartozik, és hát hogyha azt mondjuk, hogy azok, akik az intézetekben, az otthonokban otthonokban vigyáznak a gyermekekre, gondoskodnak róla, hogy azok átvilágítható, normál pszichével rendelkező emberek legyenek, ugyanez el kell, hogy mondható legyen a nevelőszülőkről is. Mert itt nem csak arról van szó, hogy egy felnőtt ember életében betöltjük az űrt, hogy legyen gyereke, hanem ezek a srácok, ezek rendkívül speciális igényű gyerekek, akik már olyan dolgokon is végigmentek adott esetben néhány éves korukig, vagy akár korakamasz korukig, amin jó esetben egy egészséges, nem tudom, családdal, lelkivilággal rendelkező ember sosem megy át. És ebből adódóan ők máshogy is tekintenek a világra, máshogy kell hozzájuk közelíteni, más dolgokat kell tőlük elvárni. És ez nem biztos, hogy ez csak úgy megvan egy embernek a személyiségében vagy a fejében, aki azt gondolja, hogy ő nevelőszülő lesz. Szóval ez a két dolog azért szerintem más.
Így van, szerintem még bőven van ebben a témában, úgyhogy én azt javaslom, hogy a következő adásban folytassuk, Fokus. Még beszélgessünk erről, viszont most itt van vendégünk, Kökény Tibor, úgyhogy vele következik a beszélgetés.
Vendégünk Kökény Tibor pszichológus, és most a klasszikus társadalmi modell patriarchális berendezkedéséről beszélgetünk néhány viszonylag ismert kísérlet kapcsán, vagy hát innen fogunk indulni.
Vannak azok a nagy kísérletek, amik ilyen eléggé elhíresültek, sőt van egy magyar vonala és vonatkozása is, bizonyos szempontból, vagy ilyen utórezgés, inkább így mondanám. Ez pedig, hát két nagy ilyen kísérlet van, az egyik az, amit mind a kettőt az USA-ban készítették, vagy szervezték és kivitelezték, hogy megmutassák, hogy az agressziónak, hogy mennyire helyzetfüggőek ezek a működései, tehát helyzet és ilyen hálózat függőek a működései, tehát hogy ez nem feltétlenül az emberből jön, mint önmagából. És két nagy egyetemen végezték
ezeket. Ez a Stanfordi az egyik?
A Stanfordi, igen, a börtönkísérlet, és ez a másik, ez meg ugye ez a Milgram-féle kísérlet, ez meg a Yale-en volt. A börtönkísérlet az szerintem az világos, hogy miről szól, de beszélhetünk egy kicsit részleteseiben.
Hát, ha van hallgató, aki nem is mert,
hogyha érdeklődik valaki ez iránt. A Yale-en az pedig kifejezetten ilyen agresszió, meddig tudok elmenni a másikkal szemben, és hajlandó vagyok-e neki halálos áramütést adni.
Ugye nyilvánvalóan úgy, hogy az a fél, aki a halálos áramütést kapja, az valójában nem kap áramütést, persze, ugye arról igen. van szó, hogy mik azok a fokozatok, ameddig még
igen,
tovább
ameddig
megy a másik.
Menni,
itt
igen.
mi a felosztás? Tanár, diák, ugye?
Hát egy ilyen három fős lényegében, mert van egy tanár, ő az, aki ugye adja ezeket az elektrosokkokat, amik egyfajta megerősítés arra, negatív megerősítés arra vonatkozóan, hogy jó volt-e a válasz, és hogy meg tudta-e jegyezni azokat a számokat, amiket mondtak neki. Van ugye a tanuló, aki kapja az áramütést, aki a beépített ember, ugye a kísérleti alanyok lesznek azok az oktatók, azok lesznek a tanárok, és van ugye, hogy legyen benne egy csavar is, hogy van egy olyan résztvevő ebben az egész helyzetben, aki a professzor, aki az egészet vezeti, az egész kísérletet, és attól függően, hogy most ez professzor, vagy a professzor asszisztense, vagy a professzor és az asszisztens, tehát hogy egy kicsit adtak bele egy csavart, úgyhogy minél nagyobb a tekintély, annál inkább hajlamosak az emberek tovább és tovább és tovább menni, különösen úgy, hogy ugye a felelősséget nem kell vállalni.
Annak ellenére, hogy ugye ez a beépített tanuló jelzi azt, könyörög, sír.
Így van.
Tehát, hogy olyan visszajelzést ad.
Tehát nem látszik, de hogy hallatszik, mint hogyha másik szobában lenne, és hát tehát ott valódi hangok jönnek onnan, és arra a fajta reakcióra, amit én adok az elektrosokkal ugye a tanulónak, és a tanulónak lehet hallani persze ezek eljátszott dolgok természetesen, és nem rázzák őket árammal, de hogy lehet, tehát hogy ezek valódi emberi reakciók, és hogy ettől függetlenül ugye megy tovább az illető.
És ezzel szemben viszont a Stanfordi kísérlet meg nagyon rosszul sült el, tehát ott ugye erőszak is történt, ott ugye egy börtön rab felosztásról szólt a játék, ami aztán annyira eldurult, ott volt talán szerepcsere is, nem? Hogy egy bizonyos ponton megcserélődtek a szerepek, tehát aki addig börtönőr volt, az rab lett, és fordítva.
Igen, ez volt a terv.
Ez volt a terv,
igen,
de nem
tudták végigvinni, mert az egy hónapos kísérletből lett két hét, ott megállították, mert egyébként annyira eldurult az egész folyamat. Úgyhogy az érdekes, amit még ide beszúrnék, és egyfajta ilyen háttérinformáció, és ez nagyon fontos, mindig kihangsúlyozzák, hogy ugye a Yale-en ez az áramrázós kísérlet, ez 1961-ben volt. És hogy ekkor volt még a második világháborúnak egyfajta ilyen utórezgése. És ekkor voltak a náci bűnösöknek elítélése, tárgyalásai és társai. Tehát, hogy erre volt ez egyfajta reakció, hogy nézzük meg, hogy ez tudományos kíváncsisága, hogy most akkor tényleg az ember ilyen szemétláda, és ilyen agresszív, és hogy ennyire kártékony másokkal szemben. És a Stanfordi az meg 71-ben volt, tehát az egy 10 éves csúszással volt, de hogy ez ugyanabból a magból jött ki lényegében, és ez a második világháborúra való egyfajta ilyen válasz, vagy a tudományos keresés, hogy akkor most tényleg milyenek is vagyunk, ilyen beépítve van ez az agresszió, vagy kívülről indukálható.
És ugye az áramütéses kísérletnél is, hogyha jól emlékszem, akkor 65% volt az, aki egészen, talán az utolsó pontig elment már a negyedik fázisig.
Ez azt jelenti, hogy 3 emberből 2 elmegy odáig, igen. De hát ez a normál körülmény, amit megszabtak, és hát lehet ezt lágyítani, lehet ezt szigorítani, tehát hogyha nagyon nagy a nyomás rajta, és elveszük tőle a felelősséget, és azt mondja ugye a kísérletvezető professzor úr, aki ott van mellette, hogy időről időre bejön, és tessék folytatni, és nem szabad a kísérletet, ugye a tudomány miatt nem szabad a kísérletet megszakítani. Tehát hogyha ezek voltak, akkor olyan nyomás volt, hogy még nagyobb, tehát ilyen 80-90%-ig el tudtak menni, akik végigmentek mondjuk a halálos dózisú áramütésig. Amikor elkezdték lágyítani, akkor ugye az, hogy nem a professzor jön be, hanem egy asszisztens jön be, és akkor hát azért folytassa, tehát hogy olyankor lefele megy az egész, és akkor messze nem 3 emberből 2 adja meg ezt a halálos áramütést. Úgyhogy, hogy ez a szituáció, ez azért befolyásolható jobbra és balra is.
Gyanítom, hogy a tekintélyelvű nevelés, amivel már gyerekkorunkban találkozunk, ennek lehet köze ehhez.
Igen.
Na most erről is mindenképpen beszéljünk, de közben nekem az jutott eszembe, hogy ezeket a kísérleteket olvastam, meg ahogy említette is, hogy 60-as és 70-es évek, hogy azóta azért sok minden változott, legalábbis talán még velünk nem annyira, de a mi gyerekeinkkel már biztosan. Tehát, hogy azért ez mondjuk az iskolai tekintélyelvűség jobb esetben egy kicsit lazul, a szülői azt talán mindenképpen, tehát azért szerintem már nem úgy neveljük most a gyerekeinket, mint annak idején, mert hogy ugye ez is lehet egy alapja az iskolai, a szülői, hogy a szülő az Atya Úristen, akinek mindent el kell fogadni, és csak hálásak lehetünk azért, hogy igen, életet ad és felnevel. Ez azóta azért szerintem már változott. Vajon mondjuk, ha egy kísérletet most lehetne megcsinálni, ugyanezeket a kísérleteket, akkor ugyanez lenne az eredmény.
Kíváncsi lennék rá. Mindenesetre voltak ilyen reprodukciói ezeknek a vizsgálatoknak, és hát ilyen 20-30 évvel később is azért lehet, hogy nem ilyen arányban, meg nem tudták pont így kivitelezni, meg ugye, tehát az összes ilyenhez kell egyfajta ilyen etikai engedély, ami háttérből van, és ezeket már nem engedik manapság az ilyen típusú kísérleteket. Úgyhogy hogy valamiféle reprodukció történt, és ott azért ugyanezeket lehet látni, tehát hogy az embereknek a befolyásolhatósága, hogyha egyfajta ilyen szociális hálózatban vannak, és olyan nyomás nehezedik rájuk, akkor mennek és csinálják. Tehát, hogyha ki van mondva valami, hogy ez a szabály, és ez szerint kell gondolkodnunk, viselkednünk, és stb., akkor ez szerint fogunk működni, vagy az embereknek a java része szerint fog működni. Igen, ennek megfelelően ugye a családban is, hogyha lazulnak, demokratikusabbak, lojálisabbak ezek a dolgok, nem annyira patriarchális, nem annyira túlstruktúrált, és nem annyira hierarchikus egy-egy rendszer, akkor természetesen a viselkedés is ennek megfelelően lazulni fog, és akkor nem lesz ennyi agresszió.
Azt még nem említettük, de ezek a kísérletek nyilván úgy kapcsolódnak a témánkhoz, ez a patriarchális berendezkedés azért is tud érvényesülni, mert hogy az, amikről ezek a kísérletek szólnak, tehát a hatalomról az alapvetően férfi kézben van hagyományosan.
Igen, abszolút, igen. Igen, és férfi kézben van, és egy érdekes információt, hogyha ehhez kapcsolhatok, és akkor ez megvilágítja talán ezt a patriarchális, matriarchális megközelítést. Oké, van egy biológiai különbség, ez tök természetes, szerintem ezt mindenki tudja. De ezen túl nem nagyon van különbség közöttünk, tehát a nemek között. És az egyetlen jelentős különbség, amivel találkozhatunk, az az, hogy a férfiak azok a külvilágban a tárgyakhoz kapcsolódnak sokkal inkább, és a nők, ők pedig az emberekhez kapcsolódnak sokkal inkább. És ez egy alapvető különbség, tehát ez Bushman négeréknél, és Japán, és Európai, tehát hogy mindenkinél ugyanúgy van kábelezve. Úgyhogy ez a fajta tendencia, hogy a férfi a struktúrát akar kialakítani, és hogy a tárgyakhoz kapcsolódik. Ez ugye hozza magával ezt a fajta dominanciát, mert ezzel meg is szabjuk azt, hogy milyen legyen a körülöttünk lévő világ, és hogy azt a világot akarjuk ugye befolyásolni, és most a manipuláció nem feltétlenül legjobb szó, de akár manipulálni is. A háttér az viszont ugye az a fajta hálózat, ami az emberi kapcsolatoknak a hálózata, és ez egy női minőség alapvetően ezek szerint, tehát ugye a logika ezt diktálja, hogy ez egy női minőség, tehát az emberi kapcsolatok és az emberi hálózatok az egy feminin rendszer lényegében. Kicsit elkanyarodtam, de még egy picit hadd menjek már tovább, hogy van például a stresszelmélet, ami a klasszikus stresszelmélet, és azt mondják, hogy kétféle megküzdési, 2+1, mindegy, de két fő megküzdési mód a stresszel szemben az egyik az, hogyha problémát akarok megoldani, ez azt jelenti, hogy a külvilágot elkezdem megpróbálni rendezgetni úgy, ahogy szerintem jó lesz, és akkor megoldódik a probléma. A másik lehetőség pedig az, hogy az érzelmeimet megpróbálom megnyugtatni. És nem oldom meg a problémát, amiből fakad, de hogy én most jól vagyok és nyugodt vagyok. És az egyik az maszkulin, a másik az feminin megoldás lényegében. Tehát, hogy már ez is tükrözi ezt a fajta hozzáállást.
Ezek szerint, hogyha ezt ilyen nagyon leegyszerűsítjük, akkor arról van szó, hogy egy férfinak jobban engedelmeskedünk, mert mondjuk egy férfit inkább tartunk vezetőnek, mint akár egy tanárt, vagy egy orvost.
Ezért csak gondoltam, hogy a szóba hozom, hogy ez az egész igazából úgy kapcsolódik ide, hogy mint általában sok helyzetet, így ezeket a kísérleteket is a férfiak reakciói határozták meg.
Tehát itt voltak férfiak, nők, tehát hogy ezek teljesen vegyesen adódtak már, mint hogy a kísérleti alanyok közül. Mindenképpen ugye az, hogy a struktúrákat a férfiak alakítják ki, és ők inkább arra vannak fókuszálva a külvilágban, nem úgy, mint a nők ugye az emberi kapcsolatokkal. Tehát hogy ez ugye determinál is egy jó adag dolgot, hogy hogyan befolyásoljuk a világot, és hogy annak meg milyen befolyása lesz ránk. És egy kísérlet jutott eszembe, ami nem tudományos, mert hogy nem elég nagy létszámmal volt elvégezve, de nagyon-nagyon érdekes, és egy nagyon egyszerű kísérlet volt. Ez egy Erikson nevű férfiú volt, Milton Erikson, ő volt a nagy hipnotizőr, és ő egy amerikai férfiú volt, és még mielőtt megbénult volna, mert ilyen gyermekbénulásban ő nem tudott járni, szóval még mielőtt megbénult volna, volt, tehát hogy neki volt egy ilyen belülről jövő, erre irányuló, nem is tudom, tehát hogy egy ilyen...
Vágya?
Ő egy ilyen hogy mondják ezt, tehát hogy ilyen genuine hipnotizőr volt valójában, uh-huh. Tehát hogy egy ilyen nem kellett tanítani, hanem jött neki belülről ez az egész. Uh-huh. Hát ilyen, igen, ilyen ösztönből is ilyen csak jött belőle ez az egész. És ugye mindig figyelte az embereknek a viselkedését világéletében, és minden apró rezdülését, mivel hogy ugye tolószékből az ember, hogy tudjon tájékozódni, épp azért, hogy éppen mi van a másikkal, és hogy olvasott mindenkit annak megfelelően, mivel nagyon jól tudott figyelni. És hogy utána ő ezt arra használta, hogy bizonyos helyzeteket kreáljon, és ilyen indirekt hipnózisba ejtett őket. És az egyik ilyen, mert hogy ő így csinált ezt színpadon, meg mindenütt, és tényleg fantasztikus dolgok voltak belőle, és hogy az egyik ilyen az volt, amikor még tudott mozogni és járni, hogy ahol ő lakott, ott volt egy ilyen mezős, erdős, mezős terület. És az egyik télen, amikor nagy hó volt, és a hó éppen leesett, akkor ő a mezőnek az egyik pontjáról a másik végére ment, és nem egyenesen oda ment, hanem ilyen S-alakú kanyarokat, nagy kanyarokat ejtett, és akkor úgy taposta ki a havat, és úgy ért el odáig a saját céljaig. És hogy utána figyelte, hogy az emberek hogyan közlekednek. És hogy ez a közlekedés az annyi volt, hogy ők is ugyanabban a nyomban haladtak, tehát ami már megvan szabad, tehát visszatérünk oda, hogyha van egy szabály, és azt megmondják nekünk, megmondva vagy kimondatlanul, akkor egyszerűen azt, hát igen, már így szokták, tehát olyan követjük ezt. Olyan ez egy kicsit, mint hogy az adja a biztonságot, azt már járta valaki, biztos nem lehet rossz, mert láthatóan végigjutott azon az úton, de miért nem mehetnék egy sokkal rövidebb úton, ami egyenes, és miért ne érhetnék úgy oda, ahogy egyébként szoktam, ugye, amikor nincsen hóesés. És hogy ez a fajta ilyen szabálykövetés, hogy ez be van építve a biztonság érzetünkhöz, és ahhoz, hogy ha valahova tartozunk, akkor az ad egy megnyugvás és ad egy biztonságérzetet. És ezeknek a kísérleteknek ez az egyik ilyen hozadéka, hogy ott vagyunk egy közegben, és a közegnek az elemei azok determinálják, hogy mi hogyan fogunk viselkedni, még akkor is, hogy a legtöbb ember ugye a kétharmada az embereknek hajlandó elmenni a extrém végpontig és halálos áramütést adni a társának, embertársának. Tehát, hogy mindezek ellenére, és ezek erkölcsös emberek alapvetően egy normál erkölcsi szinten vannak. Nagyon a hálózatok, az emberi hálózatok, azok teljesen meghatároznak bennünket, vagy ha nem is teljesen, és nem is mindenkit, de nagyon-nagyon ránk nyomják a szabályok, hogy hogyan viselkedjünk, és hogyan gondolkodjunk, és hogyan éljünk, és hogyan létezzünk.
És akkor gondolom, ez erőre vetíti azt is, hogy ezek olyan mélyen vannak bennünk, hogy mondjuk egy ilyesmin változtatni, mint a férfi tekintélyelvűség, az egy elég nehéz dolog.
Nehéz dolog mindenképpen, és hát ugye mennyi ideje tart ez? Tehát most nem évezredekről beszélünk, hanem nem is évtízezredekről, hanem valószínűleg még hosszabb időszakokról. És hogy ott azért kódolva van egy olyan működésmód, hogyha valaki ennek a... Nem mondanám, hogy tekintélyelvű lehetett ez akkoriban, de hogy ő volt a domináns hím. Már szerintem az ember előembereknél is ugye több százezer évvel ezelőtt is ugyanígy kódolódott, és hát mi ebben vagyunk, és a mi társadalmunk azért, ami most van, igen, felvilágosult, meg rengeteg információnk van, meg sok mindent értünk társadalmi folyamatokból, meg lélektanból, meg mindenből, ettől függetlenül, tehát hogy ugye, amit eldobtunk követ, az megy egy irányba egy ideig, van egy tehetetlensége.
Végeztek-e esetleg olyan kísérleteket, vagy olvasott-e ilyesmiről, ahol mondjuk az utasítást nő és férfi adta, vagy nem is feltétlenül kell ilyen kísérletet végezni, mert annyira egyértelmű, hogy valószínűleg a férfi az, akinek megfogadjuk az utasítását?
Sokkal inkább, tehát nem nő-férfi viszonylatban volt ez, hanem sokkal inkább titulusnak a viszonylatában, tehát azt nézték meg, és ennél a jélen végzett kísérletnél volt ez, hogy a felügyelő professzor, hogyha ő professzor volt, vagy hogyha docens volt, vagy hogyha adjunktus volt, vagy csak valami segéd ember volt, hogy akkor nagyon nagyot változott ugye ez a fajta engedelmességi hajlam. Mondjuk női rendőrnek engedelmeskedni, tehát hogy ott könnyebben akarnak ellentmondani, és tehát hogy bár megvan a státusz, de hogy nem nyom akkorát alatban, mert hogy nem férfi, és nem olyan domináns, úgyhogy hogy igen, akkor van.
Eszembe jutott az is, főleg a börtön kísérlettel kapcsolatban, hogy egy pszichológus nem nézi-e mondjuk a valóságsókat pszichológus szemmel, vagy nézette ilyet, és hogy ott mit tapasztalt?
Mindenképpen az is érdekes volt, és az is, tehát, és hogy ott is megnézhetjük, hogy egy csomó olyan dolgot be lehetett tenni, amivel lehetett irányítani jobbra vagy balra, tehát lehetett új szabályokat alkotni a közösségen belül, vagy ugye akik ott voltak résztvevők azokon belül. Tehát a feladatoknak az elvégzésétől kezdve, mennyi szabadidőt kapnak, stb. Tehát hogy ezek kvázi manipulációs lehetőségek. Ott ugye volt például egy olyan helyzet, hogy egy-egyben kellett neki aludni egy lányjal, akivel hát nem, és neki volt barátnője. És aztán utána persze történt, ami történt, aztán utána, amikor vége lett az egész show-nak, akkor magyarázkodhatott, tehát hogy nagyon, nagyon befolyásolható az ember, tehát a helyzet az nagyon meg fogja határozni, hogy merre és hogyan viselkedünk.
Egyébként érdekes lenne ezeket a valóságsókat is megnézni ilyen női-férfi szempontból, hogy ott mennyire leosztódnak a lapok. Én is csak nagyon az elején néztem, de arra emlékszem, hogy azért eléggé úgy volt kiosztva, hogy kinek mi a dolga, azt szerint, hogy férfi igen, vagy igen, nő. Igen, igen, igen. Ha mondjuk most összefoglalnánk az elhangzottakat, akkor női-férfi viszonylatra mik azok a megállapítások, amit tehetünk akár ezekkel a kísérletekkel kapcsolatban, a tekintélyelvűséggel kapcsolatban?
Igen. Összességében ugye egy alaphálózatban vagyunk mindannyian, és ez az egyik legfőbb konklúzió ennek az egész történetnek és a kísérleteknek. A hálózaton belül vannak pozíciók, amiket fel lehet venni, és hogyha férfi veszi fel, akkor ő mindenképpen dominánsabb lesz, és akkor ő rá jobban hallgatunk, és akkor ott van egy autoritás, van egy hatalom, van egy tekintély. Nőkre valószínűleg is úgy tűnik, hogy a kísérletek ezt mondják, hogy azért ez jóval kevésbé jellemző, mármint hogyha női szereplők vannak domináns pozícióban, viszont azon túl, hogy van egy összefoglalás, amit mondanak, még mondanék valamit, egy 15-20 évvel ezelőtt volt egy olyan Nobel-díj, amit egy néhányan kaptak, és a hálózatokról szólt, és ebben elég világossá vált, hogy ami itt történik mondjuk két ember között, hogy az utána nem itt marad bent a szobában, hanem utána az én ismerősöm ismerősének az ismerősére is foghatni valamilyen nagyon finom szinten. Tehát ami jelentőségteljes dolog történik, és ott van bármiféle szabály, akkor az úgy szivárok ki, és adódik tovább. Nem annyira erősen, és nem is beszélünk róla feltétlenül, de hogy az adódik tovább. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy amiket ott szabtak szabályokat, ugye ezekben a kísérleti körülmények között, hogy azok megmutatták, hogy egy ilyen szélsőséges helyzetben hogy tudunk működni és gondolkodni. De hogy ez a fajta korrekt emberi viselkedés, normák és az etika meg az erkölcs, hogy ez nem két ember között van, hanem azt a fajta ilyen klímát is meghatározza, amiben én élek. A családomat, a munkaközösségemet, és a többi, és a többi. Tehát, hogyha valahova bevisszük az agressziót, bevisszük a domináns, túlstruktúrált, patriarchális rendszereket, akkor utána az egyéb kapcsolataimba is átjön és átszivárog. A nagy szociális tanulás elméletektől függetlenül ezek majd ott lesznek, és kézzel foghatóak és mérhetőek. Tehát, hogy leginkább, hogyha globálisan tudunk gondolkodni arról, hogy milyen életet akarunk ezen a bolygón, akkor legyünk minél normálisabbak, amennyire csak lehetséges.
Ez egy nagyon szép végszó volt, köszönjük szépen.
És csak egyetérteni tudunk.
Igen, köszönjük szépen Kökény Tibor pszichológusnak, hogy a vendégünk volt. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a különféle podcast megosztó felületeken.
És kövessenek minket YouTube-on is. Üdvözlöm önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.